Kedves testvérek, nem is olyan rég volt húsvét, amikor megszenteltük a tüzet, elindult a nagyszombati szertartás, és hogy jöttünk befelé, gyújtottuk meg egyre másra a saját gyertyáinkról, a minisztránsok és a képviselők gyertyáiról, mindazokat a gyertyákat, fáklyákat, ami ott volt, amelyek ott voltak akkoriban a testvéreknek a kezében is. És ma is egy kivilágított, ha nem is egy fénytengerben fürdő templomban vagyunk jelen, de mégis egy csodaszép kivilágított barokk templomban a föltámadás üzenete a fény. Krisztus világossága, énekelte a pap háromszor is, énekelte, amikor befelé jöttünk nagy szombaton ide, az oltár elé, az öröm hangjai voltak ezek. Utána következett az exultet, ugye, ami kifejezetten a húsvéti örömének, amit az ambótól imádkozik, énekel, az a hosszú ének a pap ilyenkor a nagyszombati föltámadási liturgián. Ahhoz az örömhöz képest, amit akkor ünnepeltünk húsvétkor, ugye a föltámadásra gondolok, ez a mai evangéliumi részlet, ez a történeti időrendiséget tekintve egy visszalépés ahhoz képest. Az már a húsvétról szólt, a föltámadásról, az az örömének is, meg a világosság. Most viszont megint ott vagyunk ezzel a mai evangéliummal az utolsó vacsorán. Az elárultatás időszaka előtt, az olajfák hegyi elárultatásnak az időszaka előtt. Jézus ott van abban az emeleti teremben az ő apostolaival, és végrendelkezik igazából. Elmondja azt, összefoglalja azt, János evangéliuma írja le ezt csodaszépen, a negyedik evangélium, ami az ő életének és ő tanításának a lényege volt. Vagy legalábbis, amit ő az ő életének és a tanításának a lényegének gondolt és mondott. Ezek a sorok pedig néhány sor csak itt, amit ma legalábbis idéztünk, húsvét ötödik vasárnapján az evangéliumban, ugye így szóltak, most dicsőül meg az emberfia, így kezdődött. És az Isten is megdicsőül benne. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Fiaim, már nem sokáig vagyok veletek, mondta. És arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel lesztek, vagytok egymás iránt. Kedves testvérek, nagyon fura ez a mondat, hogy Jézus, mielőtt elárulnák őt, mielőtt kivégeznék, használjuk nyugodtan ezt a szót, mert ez történt a kereszten, kivégzés történt. Azt mondja, hogy most dicsőült meg az emberfia, és az Isten is megdicsült benne. Hát ez józan, bocsánat a kifejezését, paraszti észel, alig érthető, ugye? Hogy ez a dicsőség, mert Jézus már tudja, hogy mi fog következni. Egy közületek elárul engem, mondja ott az asztaltársaságnak. Aki a falatot velem együtt nyújtja a tálba, teszi a tálba. Tudja azt, hogy mi fog vele történni. Júdás már el is ment. És akkor azt mondja Jézus, hogy most dicsőült meg az ember fia. Mit jelent ez? Akkor értjük meg ezt igazán, hogyha egy pillantást vetünk arra, hogy János evangélista ugye eredetileg görög nyelven írta az evangéliumát, és a dicsőség helyén azt a szót használja görög nyelvben, hogy a doxa, ami ragyogást jelent, méltóságot jelent. Most kap ragyogást igazából az Isten. Így is lehet ezt érteni. Most derül ki, hogy mennyire méltóságos az Isten. Héberül pedig, bár ő arámul beszél, de a arám ugye a héber nyelvnek egy Jézus korabeli változata. Itt a doxa helyén, a dicsőség szó helyén az a szó áll, hogy kabód. A kabód az a héberben azt jelzi, azt a ragyogást jelzi, és azt a rendkívüliséget jelzi, ami mindig az Isten jelenlétére utalt az Ószövetségben, a zsidó Bibliában. Ez volt a kabod. Egy olyan ez a jelentőség teljesség érzésével társul ez a héber szó, a súlyosság érzésével is, és így utal az Istennek a hatalmára. Doxa, tehát ragyogás, méltóság és jelentőség. Ennek van jelentőség, ami most történik. Most dicsül meg az emberfia. Ez van benne az eredeti bibliai nyelvek szerint ebben a mondatban. Most kap jelentőséget minden, most dicsül meg, most kap súlyt mindaz. Tehát itt nem pusztán pompáról van szó, hanem sokkal többről, hogy most jelenik meg az Istennek az igazi szeretet, ami ezután fog történni. Az én szeretetem is, és benne az Isten szeretete is, magyarázza Jézus itt a János evangéliumában. És egy csodaszép végrendeletet hagy, ugye, övéire. Hogyan van ez, hogy éppen a szenvedés, az önátadás, a kereszten való halála előtt mondja ezt, hogy ez jelzi az Istennek a hatalmát? Hát igen, ez egy rendkívüli hatalom, ez nem egy akármilyen hatalom, ami még önátadó is, de nem ez az igazi hatalom, ami önátadó mindig. A szülőknek az a szeretet, ahogy önzetlenül szeretik a gyerekeiket, nem ez az az igazi hatalom. Amikor szabadon szeretik a gyerekeiket, pedig nem föltétlenül és nem mindig kényelmes a dolog, és mégis továbbra is, és mindenek ellenére azt mondják, igen, az én gyerekem vagy. Semmi se számít, csak az számít, hogy az én gyerekem vagy. Hát nem ez az igazi hatalom? Egy ilyen hatalmat jelez a doxa szó, a görög doxa szó, meg a héber kabod. Elbúcsúzik a tanítványaitól. És aztán odahagy valamit az ő közösségére, hátrahagy valamit. Mert mi is a legfontosabb? Ezt fogalmazza bele a végrendeletében. Az, hogy ad egy új parancsot. Én elmegyek, de ebben is az Isten van jelen, az Isten súlyossága, jelentősége, életének, szeretetének a jelentősége van ebben benne, a dicsősége is persze. De amit hagyok rátok, az az, hogy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, úgy ti is egymást. Ez lett ettől fogva Jézus tanítványainak, kedves testvérek, igazából az ősegyházban mindenképpen, még a kezdetek egyházában a megkülönböztető jegye. Majd mondok erről néhány mondatot még, de előtte idézem az elhunyt egyházfőt, Ferenc pápát, aki egy alkalommal azt mondta, írta, szinte visszautalva János evangéliumának azokra a soraira, amit Jézus mondott azon az utolsó vacsorán. Nem tudom, hogy eszébe jutott-e, hogy Jézus így végrendelkezett pontosan, ahogy ő most beszél már, mint a Ferenc pápa, így mondta a pápa. A folyók nem isszák meg a saját vizüket. A fák nem eszik meg a saját gyümölcseiket. A nap nem önmagának ragyog, és a virágok nem önmaguknak illatoznak. Másokért élni, tehát természeti törvény. Mindannyian arra születtünk, mondja a pápa, hogy segítsük egymást. Függetlenül attól, hogy mennyire nehéz. Az élet szép, ha boldog vagy. De sokkal szebb, ha miattad boldogok mások. Egészen egybecseng Jézus utolsó vacsorai végrendelkezésével. Hát ennek tényleg súlya van, ha így tudnánk. De már annak is súlya van, hogyha így akarunk. Ha nem is mindig sikerül. Nem véletlen, azt gondolom, az sem, hogy aztán az új pápa, akinek éppen most zajlik, tudomásom szerint, hogy a beiktatási szentmiséje, de mindenképpen a mai napon, nem néztem meg, hogy mikor kezdődik pontosan. Még püspök volt, amikor püspöki jelmondatul azt a mondatot választotta Szent Ágoston nyomán, hogy in illo uno unum, ami magyarul azt jelenti, hogy ő benne az egyben egyek vagyunk. Őben az egyben egyek vagyunk. Az Istenben egyek vagyunk. Magyarul ez feladat. Ha már az Istenben vagyunk egyek, akkor ez nem csak egy helyzet, hanem egy feladat is. In illo uno unum. És amikor pápa lett, ugye akkor nyilván azért, mert püspökként is fontosnak tartotta az ő saját jelmondatát, azt mondta, hogy maradjon ez továbbra is az én jelmondatom. Ugyanazt mondta, mint Ferenc pápa igazából. A nap nem ragyog magának, a virágok nem önmaguknak illatoznak, a folyók nem isszák meg a saját vizüket, és a fák nem eszik meg a saját gyümölcseiket. Minden másért való. Ez egy természeti törvény. Mert az élet nem csak élt és él, hanem élni is akar. Mert ha már az Isten ezt a világot megteremtette, akkor azért teremtette meg, hogy legyen nekünk. Itt az öt keresztelőt tartottam az imént az elsáldozói szentmise után, és olyan gyönyörű volt látni, és igen, az élet él és élni akar. Itt vannak ezek a gyerekek. Mind arról szól, hogy a teremtésben ma is dinamika van, és erő. És hogy igen, 7 nap alatt megteremtette a világot, mint hogy a Bibliában a képes beszédű első oldalakban mondja, de éljük a teremtés 8. napja, hát zajlik a teremtés 8. napja, hogy Thornton Wilder nevű amerikai író a regényének ezt a címet adta. Történik a teremtés ma is. És mi is ennek a szereplői vagyunk. Kedves testvérek, a Szent Lecke pedig már János jelenéseiből való. Előtte még annyit mondanék, hogy igen, a Ferenc pápai sorokhoz a nap se önmagának ragyog, a folyók nem isszák meg a saját vizeiket, a gyümölcsök, a fák nem eszik meg a saját gyümölcseiket, de a fák is valamiből táplálkoznak mindig, ugye? És a nap is nyerte valahonnan azt az energiát, amivel fönntartja itt nálunk az életet. Nem ő maga teremtette. A folyók is valahonnan kapják a vizüket. Ha mi a teremtés részei vagyunk, akkor újra és újra nekünk is meg kell kérdeznünk, azt gondolom azt, hogy és a mi erőnk, a mi szeretet erőnk, az honnan táplálkozik? Tudjuk-e mi felnőttek igazán, hogy honnan lesz vizünk, honnan lesz melegünk, hogyan lehet kedvességünk, szeretettünk, odafigyelésünk, tiszteletünk a másik iránt? Annyi mindenbe belemerülhetünk, annyi minden elnyelhet bennünket, annyi a tévút, hogy nem egyszerű a feladat, és mégis arra vagyunk, hogy vizet adjunk a szomjazónak, és gyümölcsöt az éhezőnek. És nem mindegy, hogy miből táplálkozunk. Nem mindegy, hogy mit adunk tovább. Szép keresztény feladat az, és lehetőség is, hogy mi megállhatunk, és megállunk vasárnapról vasárnapra egy kicsit eltűnődni azon, hogy hogyan is van ez. Mi az, amit olvasok? Mi az, amit nézek? Mi az, amit az életembe integrálok? Hogy tiszta vizet adhassak tovább. És mi az, amit távol tartok magamtól? Hogy meg ne fertőzzek másokat. Jelenések könyve. János evangélista írta ugyanúgy, mint az evangéliumát, az újszövetségi szentírásnak, a Bibliának az utolsó írása. János evangélista új égről és új földről beszélt. Magyarul volt hite abban, hogy az élet tud majd élni tovább is, hogy emberies lehet. Számüzetésben volt éppen, amikor az utolsó írását írta, a Jelenések könyvét, a földközi tengernek egy szigetén, Patmos szigetén, számüzetésben, és mégis a reménynek a hangjait tudta leírni. Mert a remény követe akart lenni, a bajban is. Nem a rosszat ragozta, mondta tovább egy lehetetlen helyzetben, hanem a remény hangjait fogalmazta. Új égről beszélt ott a számüzetésben, a Patmoszon, új földről és új Jeruzsálemről. Mert szerinte most minden újjá alakul. Krisztus föltámadása után. Úgy gondolta, hogy ott, ahol szeretet van, ott Isten is jelen van. És az ő lakása nem más, mint az emberiségnek a szerető egysége, így gondolta János. Ez az Isten lakása, jelenléte, ahol szeretetben vannak együtt. Ott, ahol szeretet van, ott Isten is jelen van, és az ő lakása nem más, mint az emberiség, az egész emberiség szerető egysége. Itt nyilvánul meg, itt válik kézzelfoghatóvá, és megtapasztalhatóvá, micsoda, kicsoda ő. Itt ragyog föl. Az ő egészen más dicsősége, doxája, kabódja. És aztán a kérdés persze magunknak, tűnődés ideje ez, és mi hogy vagyunk mindezekkel? Érzünk-e, tapasztalunk-e valamit ebből a János által megjövendölt, hit, bízott új földből? Talán ez az emlegetett szeretete és összetartozás inkább csak a vágyainknak a tárgya, semmint a tapasztalatunké. Egyre nagyobb az elmagányosodás. A héten egy idősek egyeztető fórumán vettem részt a polgármesteri hivatalban, és valaki okkal, joggal szóvá tette azt, hogy bár vannak, és nem is kevés idősek otthon a városban, de bármennyi is van, mégis kevés. És kellenének az újak, és hogy nem elég. És akkor valaki megjegyezte, szerintem okosan, hogy nem volt ez mindig így. Hanem volt az úgy, hogy a fiatalok sokkal inkább oda tudtak figyelni még az idős családtagokra is, ugye? Amikor még megvolt az, amit úgy hívunk, hogy nagy család. Volt az úgy, hogy eszükbe nem jutott a fiatal generációnak, hogy elfelejtelek. Nem nálunk, hanem egy olyan helyen, ahol csak időseket, sokszor csak mosolytalan embereket fogsz látni, az lesz a te lakásod. Nem volt ez mindig így. Bár az is igaz, hogy nagyon sokat változott a világ. És az is igaz, de az is igaz, hogy a fiatalokat ez a világ egy olyan tempóra ösztönzi, kényszeríti, hogy már nem is bírják, nem is tudják. Jól van ez így. Nekünk minden esetre van egy tükör. Az a Jézusi utolsó vacsorai búcsú beszéd. Hogy szeressétek egymást. Hogy ki hogyan, nem vagyok olyan bölcs, hogy ezt meg tudnám mondani. De mindenkinek a maga módján kell a kérdés megválaszolnia. És ha időseket emlegetek, akkor nyilván nem az időseknek kell erre a kérdésre választ adniuk. Persze fordítva is igaz, hogy egy olyan sok vonatkozásban veszélyeztetett világban, amiben élünk. Mert ez egy nagyon veszélyes világ, amiben élünk. A fölnőtteknek is újra meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan szeressék a kisebbeket, meg a fiatalabbakat. Mert nem úgy van, hogy egy kicsit már másképpen kell szeretnünk? Lehet, hogy nagyobb erőfeszítésekkel is. A feladat adott. De nem csak adott, hanem azt gondolom, hogy mindazonáltal is mégis szép. Mert segíteni mindig az. Az mindig arra, mire való. Mert az élet él, és élni akar. Akár kicsi vagyok, akár nagy, akár idős. Bízunk minden esetre, testvéreim, abban a reményben, mely azt állítja, hogy, az, hogy szeretni akkor is érdemes, amikor nehéz. Bízunk abban, hogy Isten újra közöttünk van, ezen a mai vasárnapon is, és hangolódjunk rá mi is. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.
Hírpercek.